Erős várom, Isten! Kedves testvérek, a mai Isten tiszteletünkön Eke énekes könyvünk 195-ös énekét énekeljük első énekként. 195-ös énekkel kezdjük a mai Isten tiszteletünket. Atya, Fiú, Szentlélek nevében. A mai Isten tiszteletünkön a 103-as számú éneket énekeljük liturgiai énekként. Eke énekes könyvünk 103-as éneke lesz a liturgiai ének.
Istenhez kiáltok segítségért, és meghallja hangomat. Uram, Te megsegíted az alázatos népet, és a gőgös szemet megalázod. Magasztallak ezért a népek között, és éneket zengek a Te nevednek. az Isten lélek, és akik őt imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Vétkeztem ellened, Istenem, és büntetésedet érdemlem. Napról napra megújítottad rajtam kegyelmedet, mégsem szerettem igazán embertársaimat. Bocsáss meg vétkemet, és teremts újjá szolgáló szeretetre az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Testvéreim, Istenünk megkönnyörült mi rajtunk. Szeretete abban mutatkozott meg irántunk, hogy egyszülött fiát küldte értünk, hogy éljünk ő általa. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Hallgass meg kegyelmesen könyörgésünket, hogy mi, akik büntetést érdemlünk bűneinkért, irgalmatból bocsánatot nyerjünk a te dicsőséges nevedért, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, azt az igét, amelyet egyházunk erre a vasárnapra, 70. vasárnapjára, oltár előtti felolvasáshoz kijelölt. Ezt az igét a Máté evangéliumából, a 20. fejezetből fogom olvasni, az első verstől a 16-ig a következő. Hasonló a mennyek országa a gazdához, aki korán reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon a szőlőibe. Miután megegyezett a munkásokkal napi 1 dénárban, elküldte őket a szőlőibe. Amikor kiment 9 óratájban, látta, hogy mások is állnak a piacon tétlenül, és ezt mondta nekik. Menjetek ti is a szőlőbe, és ami jogos, megadom nektek. Azok pedig elmentek. Ismét kiment 12 óra körül, és délután 3 óratájban, és ugyanígy tett. Amikor pedig késő délután 5 óratájban is kiment, még mindig találtott áldogálókat, és megkérdezte tőlük. Miért álltott itt egész nap tétlenül? Azok így válaszoltak. Mert senki sem fogadott meg bennünket. Erre ezt mondta neki. Menjetek ti is a szőlőbe. Miután pedig beesteledett, ezt mondta a szőlő gazdája a vincellérjének. Hívd elő a munkásokat, és fizesd ki a bért az utolsókon kezdve az elsőkig. Ekkor jöttek azok, akik 5 óratájban álltak munkába, és kaptak 1-1 dénár. Amikor azután az elsők jöttek, azt gondolták, hogy többet kapnak, de ők is csak 1-1 dénárt kaptak. Amikor átvették, zúgolódni kezdtek a gazda ellen, és ezt mondták. Ezek az utolsók 1 órát dolgoztak, és egyenlővé tetted őket velünk, akik az egész nap terhét hordoztuk, és szenvedtünk a hőségtől. Ő pedig így felelt egyiknek. Barátom, nem bánok veled igazságtalanul, nem 1 dénárban egyeztél-e meg velem? Vedd, ami a tied, és menj el. én pedig az utolsónak is annyit akarok adni, mint neked. Hát nem szabad-e nekem azt tennem a javaimmal, amit akarok? Vagy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok? Így lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók. Magasztaljuk tovább a Szent Háromság egyik az Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a bokrokra. A harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben. Hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk folytatásaként énekeljük a 227-es számú énekünket. 227-es éneket az Eke énekes könyvből.
És békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg testvéreim a mai vasárnap igehirdetési alapigéjét, amelyet megírva találunk Mózes első könyvében, a 22. fejezetben, az első verstől a 13-ig a következőképpen. Ezek után történt, hogy Isten próbára tette Ábrahámot, és megszólította. Ábrahám, ő pedig felelt: itt vagyok. Isten ezt mondta: fogd a fiadat, a te egyetlenedet, akit szeretsz, Izsákot, és menj el Móriá földjére, és áldozd fel ott égő áldozatul az egyik hegyen, amelyet majd megmondok neked. Ábrahám fölkelt reggel, fölnyergelte Szamarát, maga mellé vette két szolgáját, meg Izsákot, a fiát. Fát is hasogatott az áldozathoz. Azután elindult arra a helyre, amelyet az Isten mondott neki. Harmadik napon fölemelte tekintetét Ábrahám, és meglátta azt a helyet messziről. Ekkor így szólt Ábrahám a szolgáihoz: maradjatok itt a Szamárral, én pedig a fiammal elmegyek oda, imádkozunk, és utána visszatérünk hozzátok. Fogta tehát Ábrahám az égő áldozathoz való fát, rátette a fiára, Izsákra, ő maga pedig a tüzet meg a kést vitte. Így mentek ketten együtt. De Izsák megszólította apját, Ábrahámot. Apám, ő pedig felállt: itt vagyok, fiam. A fiú megkérdezte: itt van a tűz meg a fa, de hol van az áldozatra való bárány? Ábrahám ezt mondta: Isten majd gondoskodik az áldozatra való bárányról, fiam. Így mentek tovább, ketten együtt. Amikor eljutottak arra a helyre, amelyet Isten mondott neki, oltárt épített ott Ábrahám, rárakta a fadarabokat, meg közötte a fiát, Izsákot, és föltette az oltára a fadarabok tetejére. De amint kinyújtotta a kés, hogy levágja a fiát, kiáltott neki az Úr angyala a mennyből: Ábrahám, Ábrahám! Ő így felelt: itt vagyok. Az angyal így szólt: ne nyújts ki kezedet a fiúra, és ne bántsd őt, mert most már tudom, hogy Istenfélő vagy, és nem tagadtad meg tőlem a fiadat, a te egyetlenedet. Akkor fölemelte Ábrahám a tekintetét, és meglátta, hogy ott van egy kos, a szarvánál fogva fönnakadva a bozótban. Oda ment Ábrahám, fogta a kost, és azt áldozta föl égi áldozatul a fia helyett. Amen. Ez egy sokak által ismert történet a Bibliában, és talán az egyik legdramatikusabb történet. Persze van még nagyon sok az Ószövetségben, ami hasonló dramatikával rendelkezik. Minden megvan benne, váratlan fordulatok, hiszen el kell indulni, egy nagyon nagy ígért gyermeket kellene, hogy Ábrahám feláldozzon, izgalmas cselekmény, hiszen egy nem mindennapi eseményt kér az Isten Ábrahámtól, de van benne éles látás, hiszen Ábrahám mindvégig nyitott maradt arra, hogy vajon mi lesz ennek az eseménynek a vége. Van benne hűség, hiszen Ábrahám mindvégig hűséges maradt Istenhez. Tetrekészség, hiszen kész lett volna megtenni azt, amit kért tőle az Isten. Hit és bizalom, mert bízott és hitt abban, hogy valahogy majd csak lesz. Valahogy, ha esetleg Izsákot fel is kell áldoznia, de biztos volt abban, hogy valahogy meg fog oldódni ez a helyzet. És van benne kegyelem, mert Isten végül azt mondja, hogy mégsem kérem tőled, hogy megtedd ezt a hatalmas áldozatot. Csak ebben a 13 versben, de ez nem is meglepő, hiszen aki ismeri Ábrahám életét, az tudja, hogy Ábrahám élete nagyon mozgalmas volt. Bár több levelében azt mondja Ábrahámról, hogy ő a hit atya, a hitnek a példaképe. Pedig, ha megnézzük Ábrahám életét, akkor valójában egy tükröt tart elénk Isten, és azt szeretné, hogy ebben a tükörben nézzük meg magunkat, vizsgáljuk meg a saját életünket, hogy milyen a mi életünk, milyen a mi hitünk, milyen a kapcsolatunk az Istennel. Az első nagyon fontos mozzanat az elhívás. Ábrahám akkor még Abrám volt, később lesz belőle Ábrahám, amikor Isten megerősíti a szövetségét, és hát Isten kihívja Ábrahámot az ő népe közül, és ekkor ígéretet kap Ábrahám, hogy egy nagyon nagy népé teszi. Ábrahámról azt olvassuk, hogy Noé fiai közül Sémnek a leszármazottja, tehát itt már egy kicsit az ígért nép elkezd leszűkülni, akikkel Isten szövetségre lép, és abból is ebből a népből kiválaszt egyetlen embert, Abrámot még akkor, 75 évesen, és azt mondja neki, hogy általa nyer áldást a föld minden nemzetsége, és hogy egy nagyon nagy nép atyává teszi, királyok származnak majd tőled. És ez egy óriási ígéret. De mi lett volna, hogyha Ábrahám azt mondja erre az elhívásra, hogy ó, köszönöm szépen, de nem. Mi lett volna, hogyha azt mondja lelki értelemben, hogy inkább átfordulok a másik oldalamra, és alszok tovább lelkileg. Ha azt mondta volna, hogy nem, akkor Isten nem tudta volna őt megáldani. És ez történik a mai világban is. Embereket hív az Isten, van, aki enged ennek a hívásnak, van, aki nem. És az első hívás az az, hogy oda hívja Isten magához közel az embereket. Készít alkalmakat, lehetőségeket, ahol az Isten ki tudja neki nyilatkozni magát. Nagyon sok ember van, aki enged ennek a hívásnak, sokan eljárnak templomokba, vagy akár Biblia órákra. Nagyon sokan tudják, hogy itt az örök élet a tét, nagyon sokan tudják, hogy milyen következményekkel járnak, ha nem döntenek. Tudják, hogy Isten csak a legjobbat szeretné az övéinek, de ez mind kevés, mert a cselekedetek nem üdvözítenek önmagukban. A cselekedetek által senki nem lehet a mennyországnak részese, és ennek az nagy örökségnek a részese. Egy fontos része a cselekedet valóban, de önmagában az cselekedetek, a jó cselekedetek még nem üdvözítettek egyetlen embert sem. Ábrahám sok mindent megtapasztal ez alatt az elhívás alatt. 75 évesen hívta előtt az Isten, ebből is látszik, hogy valóban nem az számít, hogy ki mikor kerül elhívásra, mert az Isten mindenkit hív. Teljesen mindegy, hogy fiatalon vagy idősen, ahogy az oltár előtt ígében is hallhattuk, ugyanaz a bére mindenkinek. Ugyanaz a jutalom vár oda át mindenkire, attól függetlenül, hogy mikor adja át az életét, de a nagyon fontos dolog, hogy ennek az elhívásnak engedni kellene. Tehát Ábrahám nagyon sok mindent megtapasztal, ahogy olvassuk az ő életét. 318 emberével egy csatát nyer, amikor megmenti Lótot, az unoka öcsét, mert hát Lótról meg azt olvassuk, hogy mikor Ábrahámot elhívják, akkor ő is elindul Ábrahámmal, de egy ponton szétválik az életük. Lót egy ilyen bajos kis unoka öcs szerepében tetszeleg ezekben a történetekben. Ő is részese ennek az áldásnak egy bizonyos szintig, de mégsem róla szól ez a történet. De Ábrahám azt is megtette, nem sokkal később, miután megmenti Lótot, hogy alkudozik Sodomáért. Az Istennel elkezd alkudozni, hogy de ugye megmented ezt a várost, hogyha találok benne igaz embereket, és a 100 főről végül eljut 10 emberig. És az Isten kegyelme azt mondja, hogy ha találsz 10 igaz embert, akkor is megmenekül ez a város. És nyilván nem azért, mert a bűnösök bűnét kívánhatják a jó embereknek a tehát az Isten népe nem válthatja ki ezeket cselekedeteivel, vagy azért, mert ők ott élnek, de az Isten kegyelmes marad. Mégsem bízik teljesen az Istenben Ábrahám, az ő életéből az látszik, hogy egy hosszú szakaszon megy keresztül, és sokszor a saját esze szerint dönt. És nagyon sokszor mi is így vagyunk ezzel, hogy az Isten megmutat sok minden. Nagyon sokan tudják, hogy mit szeretne az Isten, de mégis önző mód sokszor én is úgy döntöttem, hogy de ebbe a részbe még én döntök. És aztán meg is lesz mindig a következménye. Kétszer mondja azt Ábrahám a feleségére, hogy a húga, mert fél a haláltól. Hiszen azt olvassuk Sáráról, hogy ő egy nagyon szép arcú asszony, Ábrahám pedig megijedt, hogy te egy szép arcú asszony vagy, és ha megtudják, hogy én a te férjed vagyok, engem megölnek, téged pedig elvisznek. És hát mind a két esetből Ábrahám bár rápirítanak mind a két esetben, és megszégyenül, mégis nagy vagyonnal, és úgymond még ő van kártérítve. Egy döbbenetes dolog, hogy azt látjuk, hogy ez a hitnek atya, ahogy Pál apostol is megemlíti, illetve Jakab apostol is, tehát ahogy ezt mondják, hogy a hit atya mennyi hibába beleesik, és ebből is látszik, hogy ő is egy ember volt, de ettől függetlenül az ígéretnek az örököse. Mert az Isten elhívta őt. És ebből is látszik, hogy nem Ábrahám rátermettségén múlott, hogy ő lett a kiválasztott. További ilyen kis probléma volt az ő életében, ilyen bizalmatlanság, hogy amikor megkapja az ígéretet, hogy ugye nagy nép atya lesz, hát csak nem jön ez az ígért gyermek, csak nem jön, Sára meddő volt. És hát ez egy óriási probléma, hiszen akkor ugyebár, hogy lesz ő egy nagy népnek az atya. És abban a korban szokás volt, hogyha a feleség nem tudott a férjnek gyermeket szülni, akkor volt egy ilyen joga, hogy a rabszolganőjét tényleg beküldhette az urához. És Ábrahám azt mondja, hogy jó, rendben, belemegyünk ebbe a játékba. Egyetlen kritérium volt, az ő fiának számított volna Izmael, Hágár későbbi gyermeke, amennyiben ez a rabszolganő a feleségnek a térdén szül meg. Tehát ebben a korban ez valóban egy lehetőség volt, de hát ismerjük ezt a részét is a történetnek, mégsem ez történik. Hágár áldott állapotba kerül, megszületik Izmael, és mivel Ábrahám leszármazottja, ezért azt mondja az Isten, hogy bár nem őre gondoltam, de ő is egy nagy nép atya lesz. És egyébként a mai napig ez egy konfliktusnak a gyökere, ez a leszármazottsági kérdés, hiszen a zsidóság konfliktusban áll a palesztinokkal, és a Koránnak, tehát az iszlámnak a követői tőle tartják magukat leszármazottnak. Nekik is Ábrahám az egyik ősatjuk, csak ők Izmaeltől származnak. És ez a mai napig egy óriási konfliktus szül. Mert a bűnnek hatása így látható egy több generáción keresztül. És ilyen vagyok én is, ilyen vagy te is testvérem, mert ilyen az ember, amíg Isten nélkül él. Csak okoskodni tudunk, nem tudunk jól dönteni, mindig csak két rossz közül, ha szerencsénk van, vagy hogyha egy kicsit odafigyelünk, akkor talán a kevésbé rosszat választjuk, de ez még önmagában nem elég. Csak okoskodni tud az ember, lézeng, cselleng, csapódik, akár lelki életemben, életében, tehát nem feltétlenül a valóságban is. Dacos, akaratos, mint a legtöbb kisgyermek, gőgös, veri az asztalt, hogy de hát én mennyi mindent el tudok érni, nekem mennyi mindenem van, ez nekem így jó, ne szóljon bele az Isten, mert én már egy kész karriert felépítettem. Hát én olyan tanuló voltam, nekem olyan diplomám van, hogy nekem nem is életutam van ezzel, hanem életautópályám. Tehát ezzel úgy lehet hasítani, hogy ez valami eszméletlen. De mindez az Isten nélkül semmit nem ér, és iszonyatosan kevés. Azt is olvassuk Ábrahámról, hogy kineveti az Istent. Amikor ígéretet kap Izsákra, akkor 99 éves, és arcra borul az Isten előtt, látszólag tiszteli, de mégis magában mosolyog, nevet. Hát lehet-e egy 99 éves embernek gyermeke, vagy egy meddőasszony szülhet-e? Hiszen Sáráról pedig azt olvassuk, hogy ahogy a Biblia fogalmazza, elálltak nála a női folyamatok. De tudjuk, hogy Sára meddő volt, de mégis azt mondja az Isten, hogy mégis lesz gyermeked, kapsz egy fiú gyermeket, mert én meglátogatom Sárát. És utána tényleg így történik, amikor egyszer még Mamré tölgyesében erre ráerősít az Isten, akkor Ábrahám már nem nevet, nem, akkor már a felesége nevet, hogy hát úgy se lesz. Ez lesz lehetetlen, ez egyszerűen képtelenség. És az Isten azt mondja Sárának, hogy miért nevettél? Sáránál azt olvassuk, hogy letagadja, mert félt, és azt mondja neki az Isten, hogy de bizony nevettél. Az Isten nem lehet átverni. Az Isten nagyon jól tudja, hogy milyen gondolataink vannak, mire gondolunk, milyen aggodalmaink vannak, vannak-e kétségeink, és ezt mindet szeretné orvosolni. De jó azt látni, hogy a hit teljességre kerül Ábrahám életében. Nagyon sok mindent megtapasztal, ahogy ezzel a 318 emberrel ugye megveri azt a sereget, amikor megmenti Lótot. Ennél talán csak Gedeonnak a története nagyobb, amikor 300 emberrel egy még nagyobb sereget vernek el. De gondoljunk bele, hogy azért egy 75 feletti embertől az, hogy csatát vezet és nyer, ez nem kis teljesítmény. És amikor a hite teljességre kerül, megújítja ezt a szövetséget vele Isten, ekkor Ábrahám élete valójában egy fordulatot vesz. A harmadik megerősítésnél azt mondja neki az Isten, hogy mától nem Ábrahám vagy, hanem Ábrahám leszel. Egy új nevet kap. És ez egy kicsit olyan, mint mikor megtér az ember a bűneiből. Amikor az ember megtér, akkor egy teljesen új nevet kap. Valójában a sajátját, csak odafent beírják a nevét az élet könyvébe. Lehetősége van arra, hogy egy örökség részese legyen. Amikor megtér az ember, akkor megérti, hogy kicsoda ő és kicsoda az Isten. Elhiszi azt, hogy mit tett érte Jézus. Nem csak tudja, mert konfirmációnál a fejébe verték, nem csak azért, mert ezt olvasta neki apa vagy anya jobb esetben, nem azért, mert ezt tanulták történelemből a reformációról, nem azért tudja, hogy kicsoda Jézus, hanem azért, mert az Isten a szívébe írja, hogy kicsoda Jézus. Egy személyes megváltó lesz. Jézus lesz az ő életének Krisztusa. Tehát így mindent megért apránként az ember a megtéréssel, ugyanúgy, mint ahogy Ábrahám is, és amikor megtér az ember, akkor a hitünk sokszor próbára van téve. Mint ahogy itt azt olvassuk, hogy Ábrahám élete is igencsak próbára lett téve az ő hite. Hiszen megvan a fiú gyermek, a várva vár. 100 éves volt, amikor Izsák megszületik. Tényleg nagyon várta ezt a gyermeket, egy szem gyermeke, Izmaelen kívül, de mint ahogy említettem, Izsákra vonatkozik ez a nagy nép atyának az egyik szakasza. És ott áll Izsák, és azt mondja neki Isten, hogy nagyon jó, de áldozz fel ezt a gyermeket. Úgy szólna a kérdés, ha egy kicsit még tovább szélesítjük és sarkítjuk ezt a kérdést, hogy te hajlandó lennél-e ezt az ígért gyermeket, ami szívednek a legkedvesebb? Hajlandó lennél-e feláldozni, mert én azt kérem? És itt most azért tudni kell, hogy a környező népeknél szokás volt az, hogy az elsőszülött gyermeket, ha fiú volt, ha lány, de feláldozták Molok Istennek, hogy ezzel biztosítsák a további szaporulatot. Mint egy kiengesztelő áldozat, áldást kértek a saját és családjuk életére. Ami egyébként tiltott is volt Izrael életében a későbbiek folyamán. És ezért Ábrahámnak folyamatosan azt tűnik ki a válaszaiból, talán azt hinnénk, hogy hazudik, de valójában ő bízik Istenben. Ő tudja azt, hogy az Isten elkészített valamit, amire ott lesz a megoldás. Még nem tudja hogyan, de ott lesz. Ez egy óriási hit, ami Ábrahámban így megvan, hiszen bár nekem még nincs gyermekem, de biztos vagyok benne, hogy nem valószínű, hogy ezt így meg tudnám tenni. Jó azt tudni, hogy az Isten nem kér ilyet tőlünk. Egy szülő nyilván jobban át tudja élni ennek a fájdalmát és mélységét, de egy óriási dolog, amit itt az Isten kér. És mégis azt látjuk, hogy Ábrahám elindul és meg akarja ezt tenni. Nem tudja a megoldást, de elindul. Hisz Istenben, és tudja azt, hogy valamilyen megoldás úgy is lesz erre a kilátástalan helyzetre. Áldozd fel ezt a legkedvesebbet. Tedd az Úr kezébe. És hát nézzünk magunkba, hogy a mi életünkben mi az a legkedvesebb, amit kér az Isten. Mi az az életünkben, amire azt mondja, hogy add ide nekem. Mi az, ami lehet, hogy veszélyesen közénk állhat, Isten és én közém. Mi ez a dolog? Lehet ez a karrier, lehet ez a család, vagy akár a pénznek szerelme. Nagyon sok minden dolog lehet, de az Isten tudja mindezt megtisztítani, és ha úgy van, és ő ezt így látná jónak, vissza is adhatja az emberek életébe. Hiszen ahogy Ábrahám életében is ezt látjuk, kész lett volna feláldozni Izsákot, az ígért gyermeket, kész lett volna odaadni az Istennek, és az Isten azt mondja, hogy köszönöm, most már tudom, hogy te egy igaz ember vagy. Félelmetes ezt olvasni, hogy valójában ezzel mit is tett Ábrahám. Tehát egy olyan odaszállás volt az ő szívében, ami egyszerűen félelmetes. És gondoljunk bele, hogy 100 éves volt, amikor megkapta ugye Izsákot, 25 évet várt rá. Egy iszonyatosan hosszú idő, 25 év bizonytalanság, ami tele volt színes eseményekkel. Tehát egy nagyon-nagyon dramatikus állapot volt ez valóban, míg ő megkaphatta Izsákot. És hát jövevényként élt azon a földön Ábrahám, ami később majd az utódaivé vált. És mégis azt olvassuk, hogy ezt kérte tőle az Isten. Tehát vizsgáljuk így meg a saját életünket, hogy mit kér tőlünk az Isten. Mi az a számunkra legkedvesebb, amit talán dédelgetünk, mint hogy Ábrahám így ezt az ígért gyermeket dédelgette, hiszen egy ígéret fűződött hozzá. Mi az? Gondoljunk csak bele az éles látásra is kitérve egy picit, hogy mi lett volna, hogyha Ábrahám életében a vaklátás lett volna. Hogyha nem lett volna kapcsolatban az Istennel. Hogy amikor szól neki az Isten, nem mondja, hogy itt vagyok. Hanem, mintha mi sem történt volna, végzi a dolgát. Hát akkor elég sok gubanc lett volna továbbra is az ő életében, hiszen nem menekült volna meg Izsák, oda az ígért gyermek, oda a nagy ígéret. És jó ezt látni, hogy Ábrahám folyamatosan kapcsolatban van az Istennel. Ábrahám figyel az Isten szavára. Hiszen azt olvassuk, hogy már felemelte a kést. Megtenné, amit kér az Isten. Tettre kész. És akkor szól az angyal, szól az Isten, hogy Ábrahám, Ábrahám. És megmenekül Izsák, és ott lesz egy kos, amit egyébként szimbolikusan az Isten bárányaként is lehetne értelmezni, hogy eljön majd egy áldozat. Azért, hogy nekünk meglegyen az az ígéret, amit a zsidó nép is megkapott a későbbiekben. Hogy megkapták ezt az ígért gyermeket, és ennek az ígért gyermek kapcsán a zsidó népből származott Jézus, az Isten fia, oda született meg, aki pedig miértünk halt meg. Hiszen a mi bűneinkért nekünk kellene meghalnunk, a mi bűneinkért csak mi felelhetnénk, de mégis azt látjuk, hogy az Isten nem ezt mondja, hanem elküldte Jézust, az ő egyszülött fiát, és azt mondja, hogy ő az én fiam, neked kellene meghalnod, de attól függetlenül ne te halj meg, hanem én odaadom a fiamat. Ő meghalt, érted? Neked annyi dolgod van, hogy higgy bennem, ezt a kegyelmet fogadd el, és onnantól kezdve figyelj az én szavamra. Mert a megtéréssel egy olyan életre leszünk jogosultak, hogy újra kapcsolatban lehetünk Istennel. Mint a teremtés idejében, a bűnbeesés előtt. Kapcsolatban lehetünk az Istennel, megkérdezhetjük az ő véleményét, és ő szeretné is vezetni a mi életünket. Mert ő nekünk a legjobbat szeretné. Tehát ebből a történetből is kiderül, hogy a hit cselekedetek nélkül nem igazán klappol. És Jakab apostol levelében olvashatunk erről egyébként egy nagyon szép és nagyon kerek gondolatot. Jakab apostol második fejezetében ennek a levélkének, a 19. verstől. Te hiszed, hogy egy az Isten. Jól teszed, az ördögök is hiszik és rettegnek. Akarod-e hát tudni, te ostoba ember, hogy a hit cselekedetek nélkül meddő? Ábrahám, a mi atyánk, nem cselekedetekből igazulta meg, amikor fiát, Izsákot felajánlotta az oltáron. Látod tehát, hogy hite együttműködött cselekedeteiben, és cselekedeteiből lett teljessé a hite. Tehát különösen ez az utolsó vers ráteszi arra a hangsúlyt, hogy a hit cselekedetek nélkül ugyebár meddő. Tehát mondhatja azt valaki, hogy én hiszem, hogy van Isten, én nagyon sok mindent elhiszek, én hiszem tényleg, csak közben az életén mégsem ez látszik. És lehet, hogy nem is nyilvános az, amit csinál, mert lehet, hogy nem egy masszív alkoholista, lehet, hogy nem olyan, ami első ránézésre megállapítható egy emberről, ami kiri, de lehet, hogy a családban, otthon nem olyan, ami ennek az Isten látni szeretné. Az is lehet, hogy gondolatáiban bukik el nagyon sokszor, mint ahogy oly sokan mi is. De az Isten azt szeretné, hogy a hit és a cselekedetek összhangba keveredjenek. Az Isten azt szeretné, hogy valóban, ahogy itt a Jakab levelében olvasjuk, ez egy kerek egész legyen. Tehát, hogy a hit együttműködjön a cselekedetekkel. Mert a cselekedet hit nélkül semmit nem ér önmagában, mint ahogy akinek van hite, de nem cselekszik, az is úgy egy kicsit sántít. A kettő együtt jár, minden esetben. Tehát látből is látszik, hogy az, aki hisz, az cselekszik, mert az Isten rám bíz szolgálatokat, és elindul a szolgálatba. És amikor megtapasztalja a szolgálatban az ő gyengeségét, akkor az Isten erőt ad, és egy újabb megtapasztalással erősödik az ő hite. És ezzel egy olyan szép dolgot ad nekünk az Isten, ami nem tőlünk jön, de ugyanakkor mégis ebből is látszik, hogy ő azt szeretné, hogy egy teljes életünk legyen. Egy olyan, amiben cselekszünk is, és hiszünk is. A kettőnek összhangba kell lenni, különben nem ér semmit. Az egyik a másik nélkül teljesen hiába való. Tehát erre hív el minket az Isten, így a hitet, a mi hitünket szeretné megvizsgálni, hogy mi is az, ahogy mi hiszünk. Melyik részén vagyunk Ábrahám életének? Az elhívásnál szenvedünk mégis mondjuk a nemet, hogy ó, még jó nekem itt, majd később elindulok, majd talán egyszer, ha idősebb leszek, vagy még egy kicsit, mert még jó itt nekem a jelenlegi helyzetemben, vagy már tudok sok mindent, de még úgy döntöttem, hogy még okoskodok, vagy már esetleg enyém a kegyelem, mert elfogadtam ezt az életem pontján. Az Isten ebben a történetben mindenkit mérlegre tesz, mint ahogy a Bibliában, minden igével, és azt szeretném, hogy így megvizsgáljuk magunkat, hogy hol is tart a mi életünk, mely stádiumban. Mert ő azt szeretné, hogyha mi is Ábrahámhoz hasonlóan egy olyan tetrekész szolgái lehetnénk, akik benne egy teljes életre lelnek. Akik benne megtalálják az igazi békességet, és elhiszik azt, hogy ő számunkra a legjobbat szeretné. Dönteni itt a földön kell, és ez a döntés egy örök életre szól, vagy egy örök halálra. A kettő közül kell választanunk, de még itt a földön. És egy nagyon fontos kérdés, hogy melyiket választjuk. Mert ahogy az adventi napon előadott jelenetből látszik, ott már, amikor odaátra kerülünk, nem lehet dönteni. Döntenünk itt kell, elfogadni ezt a kegyelmet, amelyet Jézus fiában nekünk adott. Itt kell, hogy döntsünk, nem pedig odaát. Tehát az örök élet, vagy az örök halál. Döntsünk okosan. Amen. Imádkozzunk. Hálát adok neked, mindenható atyám, hogy te fiatban üdvösséget szereztél mindenkinek, és ezt az üdvösséget minden embernek szeretnéd odaadni. És kérlek téged, atyám, hogy te erősíts meg a hitünket, úgy, mint ahogy Ábrahám életében is te tetted őt erőssé. És te adj nekünk növekedést a hitben, és te adj számunkra ébredést, hogy mindig azon az úton járjunk, amelyen te szeretnél minket látni, hogy valóban megtapasztalhassuk, hogy milyen az, amikor te egy gondviselő atya vagy. És kérlek téged, atyám, hogy te erősítsd meg a mi hitünket, hogy ez valóban feltétel nélküli hit lehessen, tudva azt, hogy te számunkra a legjobbat szeretnéd. És így vagyunk hálásak ezért a kegyelemért, amelyet fiatban elénk tettél, amely csak nekünk volt ingyenes. Hála neked ezért. Amen.
A testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben Isten tiszteletünket megtartjuk, mindenkit szeretettel hívunk és várunk az Isten tiszteletre. A mai Isten tiszteletünk az a laikus Isten tisztelet, amikor most Bértecki József testvérünk hirdette Isten igéjét. Köszönjük a szolgálatodat, Józsi, az Úr áldjon meg téged. Bennünket pedig az az ige, amely a szívünket formálja. Kéthavi hírlevelünk megjelent már a múlt héten, abban benne vannak az elkövetkezendő időszaknak a programjai. Abból lehetett olvasni azt, hogy mai napon elindulunk egy férfi csendes hétre, múlt héten is hirdettem már. Imádkozzunk azért, hogy akik erre a hétre készülnek, azok valóban el tudjanak indulni, és az ott szolgálók, meg az ott résztvevők valóban az Isten eszközeiként hirdethessék és hallgathassák az evangéliumot. A fiatalok ebben az időben fejezik be a csendes hétvégéjüket Filis Csabán. Reménység szerint ők is az Úrban megújulva érkezhetnek haza. Mi pedig délután indulunk egy mikrobusznyi emberrel, és Viatorbágyi férfi héten leszünk. Kérem a testvéreket, hogy valóban hordozzák imádságban ezt a szolgáltat alkalmat is. És azokat az alkalmakat is, amelyek benne vannak ebben a kéthavi hírlevélben, és hogy jó előre hirdettem azt a ébredési konferenciát, ami egyelőre még példa nélküli, nem szervezett még az EKE közössége ilyen típusú konferenciát. Idén egy kicsit regionális, tehát itt Észak-Kelet-Magyarország területére fókuszáló ébredési konferencia lesz, természetesen Dunántúról is, meg akár külföldről is jöhetnek emberek, várjuk őket. de ez egy előkonferenciaként a jövő évi nagy országos ébredési konferenciának az előkonferenciája ez. Június végén, 22-től vasárnaptól szerdáig leszünk együtt. Kérem a testvéreket, hogy úgy igazítsák a naptárt, hogy beletérjen a nyári szabadságolás, kirándulás, családi programok közé. Egy olyan színes együttlétet szeretnénk létrehozni, ahol azokra a kérdésekre kapunk választ, ami egyébként leginkább feszengeti az életünket. Nagy kérdésként ott van, és nem kapunk rá választ. Szeretnénk ott Isten előtt ezekre a kérdésekre választ kapni, de egyébként igaz az a falfirka, amit én igazából nem láttam, csak hallottam. Valaki kiírta a falra, hogy Jézus a válasz. És akkor valaki kisbetű alá írta, hogy mi a kérdés. Valójában sokszor nem fogalmazódik meg az emberben a kérdés, hogy mi is igazából az életem kérdése, amire aztán egyébként az én hitem szerint Jézus Krisztus válasz lesz, de ezt a kérdést megfogalmazni nagyon nehéz. Sok ember nem tudja, hogy mi az életének a kérdése, ezért persze a válasz sem találja meg. Tehát jó kérdéseket megfogalmazni és jó válaszokat kapni, ez ennek a konferenciának a mottója. Imádság, nagyon fontos, hordozzák a testvérek imádságban is, készüljenek meg, hívogassanak is erre. Természetesen nincs behatárolva a kör, aki oda jöhet, a püspököktől, az egyháztól legtávolabb álló emberekig mindenki meg van hívva, mindenki részt vehet, és együtt állhatunk ott az Isten szín előtt. Ez egy távoli program még, de azért jó erre is készülni, közben persze lesznek még különböző csendesetek Viatorbányán, és az Ekének is lesz csendes napja, meg hát itt lesz előttünk a böjti időszak, illetve a húsvét előtti időszak, nagyheti időszak, maga a húsvét ünnepe is. Készüljünk erre is, fontos, hogy a szívünk készen legyen arra, hogy Isten igébe fogadhassuk. Az imádság nagyon fontos egymásért, Isten ügyéért, a gyülekezeti közösségért, a gyülekezetben szolgálókért imádkozni, ez legyen a szívünkön mindennapos életprogramként. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mind örökkön örökké. Amen. Isten tiszteletünk befejezéseként énekeljük a 397-es számú éneket, 397-es ének első versét a befejező oltári szolgálat előtt. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, magasztalunk téged, mert te méltó vagy rám. Köszönjük, Urunk, hogy akiknek a szívét te megnyitottad, megújítottad, azok tudnak dicsérni, dicsőíteni és magasztalni téged. Úgy szeretnénk most megállni te előtted, Urunk, hogy azért a teremtett világért, azokért a cselekedetekért, amelyeket végrehajtottál az emberiség életében, magasztaljuk a te nevedet. Hisz te az isteni magasságban mégis letekintesz az emberi valóságra, és kézbe veszed egyes emberek életét, kézbe veszed egy közösség életét is, és megáldod, csodákat teszel benne. Köszönjük, Urunk, hogy te így viszonyulsz hozzánk, így szeretsz bennünket. Áldott legyen a neved, Urunk, szeretnénk dicsérni és magasztalni ezt a nevet minden nap, minden éjjel, életünk minden pillanatában. Köszönjük néked, hogy tőled vehetjük az áldást, tőled vehetjük életünket. Köszönjük, Urunk, hogy te adod a szívünkbe a hitet. Jó volt hallani most Ábrahám hitéről. Köszönjük, Urunk, hogy te ilyen emberi értelmet meghaladó módon is tudod művelni az ember életét. Add meg, hogy legyen ilyen odaszállás a szívünkbe, mint amit Ábrahám életében tapasztalhattunk. Köszönjük, Urunk, hogy te így szeretnél látni mindannyiunkat. És így adok hálát, Uram, azokért az emberekért, akik itt a gyülekezetünkben ezt megtapasztalhatták, és így tudják oda tenni az életüket. Köszönöm, hogy neked szolgálnak, téged dicsőítenek, és a te áldásodat várják, vágyják, kívánják, és hordozzák is. Köszönjük, Urunk, hogy így élhetjük az életünket itt. És hálás a szívünk azért is, Urunk, hogy sokan vannak a világban, akik hasonlóképpen élik az életüket így. Áld meg bennünket, Urunk, itt Magyarországon. Áld meg testvéreinket külhonban, azokat, akik magyarként élik az életüket idegen földön. De légy azokkal is, akik testvéreink az Úrban, Norvégiában, Dániában, de Amerika Egyesült Államokban, vagy Ausztráliában is. Köszönjük azokat a testvéreket, akik ide gondolnak, akik szeretnek bennünket, akik innen származtak el, vagy ide gondolnak. Köszönjük, Urunk, hogy egy testnek a tagjai lehetünk, egy test tagjaként élhetjük az életünket a te dicsőségedre. Add meg, hogy így legyen az életünk minden pontján. Köszönjük, Urunk, hogy a teremtett világod az arról beszél, hogy te milyen csodálatos Isten vagy, mennyire szeretted ezt a világot, hogy a legapróbb részletekig csodálatosan megtervezted, és amikor belepillantunk ebbe a teremtett világba, akkor téged láthatunk, viszont a te kezed munkáját dicséri az, és a te lényedet ismerteti meg velünk. Add meg, Urunk, hogy akik ebben a teremtett világban felelősséget találtak, hordoznak, gazdasági vagy politikai vezetők, azok megtalálhassák a hozzád vezető utat, a benned való életet, hogy megáldhassd őket, Urunk, és a teremtett világod nyerhessen áldást rajtuk, így rajtuk keresztül. Így kérünk hazánkért és népünkért, nemzetünkért, mindenkiért, aki magyar honban él, vagy magyarnak érzi magát, hadd lehessünk egy nemzet tagjaként is te előtted, hadd állhassunk meg, Urunk, ebben a hazában, és hadd állhassanak meg azok a vezetők, akik hatalmat kaphattak. Kérünk, Urunk, hogy olyan vezetőket hívjál, olyan vezetőket adj, akik önmagukat is hajlandók feláldozni a rájuk bízottakért, akik mindent megtesznek azért, hogy a rájuk bízottak azok békességben élhessék életüket. Add meg, hogy így legyen ez. Köszönjük, hogy a reménységet szívünkbe helyezed, és te nem szégyenítesz meg sohasem bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy a te kezedben van egyén életünk is, gazdasági életünk, egészségünk, fizikai erőnk. Te tudod, Uram, hogy hányszor megtapasztaljuk gyengeségünket, elesettségünket, hogy amikor mi azt hiszük, hogy tudjuk irányítani, kormányozni az életünket, egy-egy apró, pici cselekedeten, pillanaton keresztül is bebizonyított, hogy mennyire törékenyek, esendők, és mennyire halandók vagyunk. Add meg, hogy ez legyen a szemünk előtt mindig, amikor az életünket kormányozzuk, az életünkkel gazdálkodunk, amikor a ránk bízott javakat felhasználjuk, és a ránk bízott emberekkel kapcsolatban vagyunk. Köszönjük, Urunk, hogy a te kezedben van minden. Kérlek, áld meg azokat, akik nem tudnak magukról gondoskodni, adj szívükbe vágyat a magukról való gondoskodásra, légy a hajlék nélküliekkel. Te add meg, hogy mindenki megtalálhassa a maga fedelét, és megtalálhassa azt a közösséget, amiben teljes emberi életét megélheti. Köszönjük, hogy kezedben van egyén életünk, házas életünk, gyermeknevelésünk. Köszönjük, hogy a te kegyelmedből cseperedhetnek fel körülöttünk a gyermekeink, unokáink. Add meg, hogy jó bizonyságtevőid lehessünk feléjük is, hogy életük ifjú korukban már a te akaratodban telhessen. Hálás a szívem, Uram, hogy ebben a földi létünkben minden kísértés, kívánság, hívság közepette is vezeted az életünket, irányítasz, és nincs olyan szakadék, buktató akadály, amin keresztül ne tudnál vinni bennünket. Köszönjük, Urunk, ezt a kegyelmedet, és hálás a szívünk, hogy elkészítettél egy olyan országot, amit a szem nem látott, fül nem hallott, és a szív meg sem sejtheti, de te nekünk adtad ezt fiadban, az Úr Jézus Krisztusban. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.